ott nyúlbogyói közé. A következő pillanatban megnyíltak az ég csatornái, sűrű langyos eső zuhogott ránk. Valaki, mintha kétségbe esetten felüvöltött volna, védekezőn arcom elé kaptam a kezem, mert egy faág megpróbálta kiverni a szemem. Amikor rájött, hogy nem tud hozzám férni, Guyen nem von képébe vágott. Vakító villámfény festette meg az eget, amennyire kiláttam a fenyőfák közül, mintha tintával öntötték volna le a világot. Biblikus tárgyú képeken az özönvíz idejét festik ilyesfajta színekkel a késóvár emberiséget rémítgetni igyekvő piktorok. Mivel Linda még mindig nem volt sehol, és kiáltásaimat azon nyomban elragadta a szél, oda rohantam a fához, és megpróbáltam a lábamra láncigálni a lány levetett bakancsát. Guyen nem fog ott lihegett a nyomomban, megőrült, csak nem akar fölmenni a fára. Hatalmas dördülés kíséretében, mintha kigyulladt volna a világ. A professzor elismerő megdörzsölte a fülét, mintha sárkány ordítana itt csapott be a közelben. Tényleg fel akar menni? A szél elvitte a hangját. Mintha géppuskával lőttek volna bennünket, pattogtak körülöttünk a lehulló zöld fenyőtobozok. Elképzeltem Lindát odafent, 30 méternyi magasságban, és úgy éreztem, egyre nehezebben szedem a levegőt. Mivel magával vitte az ingemet, megpróbáltam felráncigálni terepszínű blúzát. Tapasztalatból tudtam, hogy pokolian tud fájni a tűlevelek szúrása. Elegáns túra bakancsa legalább két számmal kisebb volt, mint kellett volna. Nem is tudtam befűzni, csak az imádság tartotta a lábamon. Megálltam a fatörzs mellett, és fölemeltem a fejem. A fekete felhők közül, mintha Rajkumar Singh hangját hallottam volna. Az a legfontosabb, Leslie Sahib, hogy a feladatra koncentrálj. Az ember ösztönösen fél a magasságtól. Nem, ne a repülőgépre gondolj, az egészen más. A repülőgép biztonságot ad, de próbálj csak átmenni egy deszkaszálon, vagy akár egy mozgó függőhídon, mély folyóvölgy felett. A mélység vonz, mint a majmot a kígyó szeme. Láttál már kígyót majmot fogni? Olvastad a Mauglit? Kipling jó megfigyelő volt. A kígyó lehozza a majmot a fáról, rámereszti a szemét. A majom meglesétál, és szabad akaratából belebújik a szájába. Ezért tartják a kígyó emberek, a nágák a kígyót istennek. Hát a mélység is ilyen kígyó, Leslie Sahib. Ezernyi szeme van, és mindegyik téged akar a szájába varázsolni. Meg kell tanulnod legyőzni a varást, fittyet hányni a mélység millió szemére. Azt kérded, hogyan csinált? Figyelj, elmagyarázom. Mondtam, hogy az ember ösztönösen retteg a mélység kígyó szemétől. A félelem a vérünkben van, nagyon nehéz megszabadulni tőle. Vannak indiánok. Luther századostól hallottam, akik felhőkarcolókat építenek Amerikában, és nem szédülnek, nem félnek a mélység kígyójától. Biztosan a vérükben van valami, talán ellenméreg, de mi félünk valamennyien, te is, én is, még a kígyó emberek is. Ezért az a legfontosabb, hogy ne nézz a mélység kígyó szemébe. Ha nem nézel bele, nincs hatalma rajtad. Itt ez a pálmatörzs. Sima. Ratnakarna tizedes lecsiszolta róla az oldalágakat. Láttál már kókuszszedőket? Kapd át két kézzel a törzset, támaszd mesztelen talpad a fához, és feszítsd meg a derekadat. Vigyázz, ha kiengedsz, megcsúszol és leesel. Amitől nagyon óvakodj, Leslie Sahib. Azok a felhők. A felhők a mélység kígyójának a szövetségesei. Nézed őket, amit lassan, méltósággal úsznak az égen. Aztán egyszer csak úgy érzed, hogy te is velük úszol. Beleveszel a semmibe. És már is magadhoz vonzott a mélység kígyó szeme. Az ég hatalmasat dördült. Megrázkódtam, és magamhoz tértem. A szél elkapta, és messzire vitte hajdan volt mesterem Rajkumar Singh szavait. Felnéztem a fára. Bár nem pálma volt, ennek a megmászása sem ígérkezett könnyű kerti sétának. Mit nem adtam volna érte, ha meglátom Lindát, amit éppen lefelé tart az ágak között. Linda sajnos nem mutatkozott. Villámlás villámlást követett, és a mennydörgések döreje egyetlen hangorgiába olvadt össze. Utoljára a trópusokon hallottam ilyen szédületes tombolást. A fa kérgén folydogáló gyantacsíkok a tenyeremhez ragadtak. Hiába próbáltam megszabadulni tőlük, nem ment. Rajkumar Singh minden intése ellenére is lepillantottam a földre. Már azt hittem, hogy a csúcsok közelében járok, pedig még akár le is ugorhattam volna. Amikor legközelebb lenéztem, már nem láttam a földet. A sűrűn nőtt hajlékony ágak eltakarták előlem. Átöleltem egy ágat, és a törzshöz szorítottam az arcom. A mélység kígyó szeme világított felém a földtől elválasztó távolság mélyéről. Úgy éreztem magam, mintha egy felhőkarcoló tetején ülnék szakadó esőben. Ha Guyen nem Fong és Huckabee felbukkant volna alattam, alig ha nem összemosódtak volna a professzor féltett nyúlbogyóival. Csak találgathattam, milyen messzire lehet még a csúcs, és milyen messzire lehet Linda Östergaard. Sokat azonban nem találgathattam, mert a nagy ág apró oldalágai közül kinyúlt egy szőrös, kesztyűbe bújtatott kéz, és megragadta a torkom. Villám vakított el, s mintha bomba robbant volna a közelembe, de míg az elemek tombolásán át is hallottam rekett, semmihez nem hasonlítható motyogását. Harald Dödd. A viking volt. 53. fejezet. Első rémületemben belekapaszkodtam az ágba, és megpróbáltam lefelé menekülni. Úgy látszik, éppen erre számított, mert reszelősen fölnevetett, és az arcomba rúgott. A szőrös, furcsa formájú csizma éppen kemény hegyes orrával érte a szemem alját. Bármennyire tapasztalt verekedő voltam, a reflexeknek engedelmeskedve szememhez kaptam. Annyit éreztem, csak hogy a lábam megcsúszik, és zuhanni kezdek lefelé. A viking nevetése keselyű víjogásként keringett felettem. Amikor fönnakadtam egy megtermett ágon, talán 2-3 méterrel lejjebb, arra gondoltam, hogy felül kell vizsgálnom a fenyőfa rossz indulatáról kialakult nézeteimet. Hát, ha nem is rossz indulatú, csak nem szereti, ha előzetes bejelentés nélkül a hátán mászkálnak. A rémülettől zihálva bámultam fölfelé, de nem láttam semmit, csak összezáruló fenyőágakat. A fa nedves gyanta illatú törzse azt súgta, hogy amit láttam, nem volt illúzió. Zsebemhez kaptam, hogy előhúzzam a revolveremet. Aztán legszívesebben keserűen felkacagtam volna, mint az ártatlanul bitófára ítélt áldozat az ítélet végrehajtása előtti másodpercekben. Nem csak üres volt a zsebem, hanem lyukas is. Egyetlen fegyverem, nyakláncomon függő, vékony kis tőröm maradt. Ültem egy fenyő ágon, és a derék mocsári varangyok jutottak az eszembe. Ugyanúgy gubbasztanak, mint én, kitéve a felsőbbrendű hatalmak kényének kedvének. Például nekem, aki egy hálóval a parton ülök, és megpróbálom megfogni őket. Minden erőmet összeszedve, feltornáztam magam a fölöttem húzódó ágra. Az eső soha nem látott sűrűségben ömlött lefelé. Úgy éreztem magam, mint papír talpú katona bakancs az első világháborúban. Szinte fájt a villámok nem csökkenő fényereje, mintha valaki hegesztő pisztolyjal szórakozott volna a felhők között. Felfelé néztem, és megpróbáltam kitalálni, hol lehet Linda. Egészen addig vacakoltam, amíg a szőrös mancs ki nem bújt egy ág mögül, és ismét meg nem markolta a torkom. 54. fejezet. A világ a villámlások ellenére elfeketedett előttem. Egyik kezemmel a fa törzsébe kapaszkodtam, másikkal átkulcsoltam a csuklóját. Homályosuló öntudatom nem tudta felfogni, mivel kapaszkodik, ha két kézzel szorítja a torkomat. Mintha Linda sikoltását hallottam volna a távolból. Hatalmasat dörrent az ég, aztán Linda újra sikoltott. Alig, ha nem ez a sikoly mentette meg az életemet, eleresztettem a fatörzset, és minden erőmet összeszedve a csuklójára vágtam. Arcát nem láthattam az eléje tornyosuló ágaktól, őszintén szólva abban sem voltam biztos, hogy van-e arca. Keze azonban volt, bár eleresztette a nyakam, hatalmas ütést helyezett el az államon, és a következő pillanatban ballal egy másikat a szemem alá. Aztán valami sziszegve elsuhant a fülem mellett. Nem kellett oda néznem, hogy tudjam, micsoda. Rozsdás, ívelt, pengéjű, viking tőr. Félre akartam rántani az arc elől az ágat, de a tőr ismét sziszegve felém közeledett. Kétségbe esetten előre dobtam magam, miközben éreztem, hogy éles faszilánkok fúródnak a lábamba. Harald, död! Hallottam rekett, elkeseredett suttogását. Fölemeltem a lábam, és hatalmasat rúgtam a csuklójába. A viking felnyögött, a kés pedig bucskázni kezdett a levegőben. Reflex mozdulattal kaptam el, és kerítettem a hatalmamba. Aztán odadöftem vele, ahol a gyomrát sejtettem. A rozsdás csipkés élű kés átsuhant a lombok között. Néhány levél elvált az ágtól, és szemrehányó forgással zuhanni kezdett lefelé. Vakító villámfény cikázott át a fák között, niagarányi vizet zúdítva rám. Eszeveszett szélvihar kapaszkodott belém, megpróbált letépni a fáról, mintha rég porladó vikingek felháborodott lelke akart volna lehajítani a fenyőről. Belekapaszkodtam a törzsbe, és vigyázva, nehogy lejtsem a kést, fölfelé lestem. A szűnni nem akaró villámlás reflektorfénybe vonta a fa csúcsát. Sóhajtottam, és leeresztettem a kést. Egészen a kéklő mennyboltig. Nem volt felettem senki. 55. fejezet. Ha a hajladozó ágak tűlevelei nem szúrták, marták volna a bőröm, nyugodtan hihettem volna, hogy álmodom. Nem csak a viking nem volt felettem, hanem Linda Østergaard sem. Megvakart a mégő vállam, arra gondoltam, hogy egy szellem viking még csak megengedheti magának azt a luxust, hogy időről időre elpárologjon, mint a száraz ég a riói strandom. De hová lett Linda? Ha csak nem kísértett ő is, mint a viking. Mielőtt alaposabban végig gondolattam volna a dolgot, reflexzerűen elindultam lefelé. Néhány ág után azonban megtorpantam, és gondolkodni próbáltam. Semmi kétség, hogy a viking ott volt felettem, én elindultam utána, ő viszont egyszerre csak alulról ragadta meg a lábam. Ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy valóban szellem, és ha szorul a hurok, láthatatlanná válik, vagy... Hát, hogy a fenébe van, csak ha szorul a hurok, a kötél... Ismét elkéstem egy lehelletnyit. Egy barna bőrből sodrott lasszó suhant el az orrom előtt, és a nyakamra fonódott. 56. fejezet. Egyszer azonban nekem is lehetett szerencsém. A könyörtelenül fejemre hulló hurok megpattant egy kiálló, aszimmetrikusan nőtt ágacskám. Ez a szempillantásnyi késlekedés elég volt hozzá, hogy fejem helyett a kezem dugjam a hurokba. Nem is tudom, melyik darab, melyik hercegének a helyébe képzeltem magam. Aki ismeri Shakespeare-t, tudja, hogy mennyi van belőlük. Továbbá azt is képzeltem, hogy egy hordó borban ülök, és ellenfelem a gonosz Lord pecsétőr emberei bele akarnak folytani az italba. Fogják a fejem, lefelé nyomják, én pedig fuldoklom. Alig kapok levegőt és hörgök, mint akit már csak másodpercek választanak el az örökké valóságtól. Nem akarom dicsérni magam, de egészen jól sikerült a haldoklásom. Úgy borékoltam, röfögtem, ha valóban a színpadon csinálom, könnyeket csalhattam volna a gyengébb idegzetű nagyérdemű szemébe. Itt azonban csak abban bíztam, hogy a vikinget sikerül átejtenem. A viking azonban még így, győzelme biztos tudatában is óvatos volt. És bár égtem a kíváncsiságtól, hogy megtudjam, hol rejtőzik, de talántán fittyet hányva a nehézségi erőnek a levegőben rebdes, nem tettem meg azt a szívességet, hogy fölfedjem az ütőkártyámat. Vártam, hogy közeledjék. Százig számoltam, és úgy gondoltam, hogy ennyi idő bőségesen elég a megfulladáshoz. Lazítottam a húzóerőn, enyhítettem a kötél rángatásán, és a hangom is a haldokló elefánt lassú, búcsúzó bőgésébe ment át. Villám gyorsan kirántottam a kezem a hurokból, és rácsavartam a kötél végét egy fenyőágra. Már csak azért is, mert sejtettem, hogy ami ezután következik, ahhoz két kézre lesz szükségem. A viking felkuncogott. Egészen a közelemben, talán a levegőben, azután megfeszült a kötél vége, mintha kipróbálná, hogy valóban megfulladtam-e. Egy rongyázott cipőt láttam, aztán még egyet, amit óvatosan lépdelve egy mindenre lehajló fenyőágon felém közeledett. Fölemeltem az öklöm, elindítottam, és már nagyjából félúton volt, amikor kibukkant a feje a tűlevelek közül. Furcsának találtam, hogy ez a viking ázsiai. Mivel a vikingek köztudottan skandinávok voltak, s mintha valami assukta volna a lelkem mén, hogy ennek az antropológiai rendellenességnek különleges oka lehet, az előre zúgó egyenest azonban már nem tudtam megállítani, sőt visszafogni sem. Akkor át csattant a pasas állán, hogy néhány száz mérföldnyire délre, alig ha nem illegális nukleáris robbanást regisztráltak a mérőműszerek. A viking éppen ordítani készült, amikor eltaláltam. A készülődő ordítás megfordult a szájában, és visszatért oda, ahonnan elindult. Mi több, ő maga is erre készülődött, hogy szétvetett karokkal lezuhanjon a földre. Éppen az utolsó pillanatban kaptam utána, és óriási erőfeszítéssel fölhúztam magam mellé. Nguyen Nam Phongot tartottam a karomban. 57. fejezet. Hol vagyok? Mondta, amikor kinyitotta a szemét. Egy fenyőfán, mondtam. Az északi szélesség és a keleti hosszúság ennyi és ennyi fokán. A szél legalább 8-as erősség, változó irányú, az eső tropikus. Mit keresek én egy fenyőfán? Kérdezte Bambán. Úgy mondta ki a fenyőfa nevét, mint aki nincs egészen tisztában a szó jelentésével. Hát, ez nagy kérdés, helyeseltem, és övembe dugtam a viking kését. Tényleg mit? Szusszant néhányat, azután világosság gyúlt a szemébe, nyakához kapta a kezét, és jól irányzott rúgásokkal megpróbált leküldeni a mélybe. Nem volt könnyű dolog kapaszkodni, őt is tartani, ráadásul a rúgásait is kikerülni. Amikor ügyes védő mozdulataim ellenére is súrolta a lába legkényesebb testrészemet, megráztam és óriásit ordítottam a fülébe. Ha nem hagyja abba, elereztem. Maga lesz az első vietnámi sárkányrepülő. A sárkány szó úgy látszott többet mond neki, mint a fenyőfa. A bajta a rudosást körülnézett, és megbökött a mutató ujjával. Maga nem a viking. Brávó, mondtam, még egy helyes válasz, és megnyeri a világ körüli utat. Fenébe is, Mr. Lawrence, hol a viking? Hát nem maga az? Úgy nézett rá, mintha elment volna az eszem. Én? De azt hittem maga. Már úgy örültem, hogy elkaptam. Egyáltalán hogy jött fel a fára? Jó vicc, fölmásztam. Miért, ha szabad kérdeznem? Ordítozást hallottam, és Miss Ösztögát sikoltásait. Azt hittem, hogy... Na mit? Hát, hogy bajban vannak, és szükségük van rám. És hogy jött fel idáig? Hogy jöttem volna az ágakon? Másztam én már meredekebb pálmára is odahaza. Ráadásul itt még a majmok sem akarják lelögdösni az embert. Mit látott felfelé vezető sétáján, Mr. Phong? Látni nem sokat. Egyszer láttam a vikinget. Hol? Elkomorodott és megrázta a fejét. Nem fogja elhinni. Hol? A levegőben. Repült. Mint a sárkány, mi? Kérem, Mr. Lawrence, legalább önne gúnyolódjék. Tényleg láttam. Csupa sár volt, és zöld békanyál lógott az arcáról. A kezében meg kést tartott. Milyen irányban szállt? Hogy milyen irányban. Úgy értem, a fa felé, vagy a fától el. Megvakarta a fejét, amitől elveszítette az egyensúlyát. Csak közös erőfeszítéssel sikerült ismét nyugalomba jutnia.